Akvárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra után vagyunk 6 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Június 8-a hétfő van, Medárd napja, amely kétség kívül a legismertebb időjósló napunk, hiszen ahogyan elődeink is mondták, ha ezen a napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esni fog. Ha viszont nem nyílnak meg az ég csatornái, akkor 40 napos szárasság várható. Ami biztos, a csapadékra nagy szükség van. Hamarosan megnézzük, milyen időjárás van országszerte, most azonban mutatom, hogy mivel foglalkozunk a mai Hajnaltáj első fél órájában. Újra lehet pályázni Boldog utcák kialakítására Egerben.
El vannak idegenedve egymástól az emberek. Fontosak ezek a kezdeményezések, és nagyon fontosak azok az emberek, akik veszik a fáradtságot, és tényleg összefognak, és belevágnak abba, hogy összeszervezik az utca lakóit.
Aztán a vérszívók életével ismerkedhettek meg azok, akik kilátogattak a Pécsi Szúnyognap programjára.
Ennek van egy komoly közegészségügyi vonatkozása is, például a nőstény szúnyogok a vérszívás során különféle kórokozókat is képesek terjeszteni, vagy akár különféle vírusokat.
Az esemény is része egy a kutatói pályázatra kiírt szolgáltatásnak, melynek középpontjában a tudományos szúnyoggyérítés áll. Részletek majd fél hat előtt. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. Kezdésként pedig dobogókőre kirándulunk, vagyis a Visegrádi hegység legmagasabb csúcsára. A hely a 19. század végén vált népszerű úti céllá, amikor a frissen alakult Magyar Turista Egyesület elkezdte a környék bejárását és a túraútvonalak kijelölését. Az egyesület célul tűzte ki a túrázás magyarországi népszerűsítését, és ezért esett dobogókőre a választásuk, mert a változatos erdei utak mellett gyönyörű panoráma tárul a kirándulók elé minden évszakban.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A Visegrádi hegység csúcsán ma is érezni a természet ősi erejét, de nem csak a geológiai múltja, hanem a különös elnevezése is tartogat meglepetéseket. Dobogókő. Nézzük a legizgalmasabb elméleteket a Pilisi parkerdő szóvivőjétől, Mészáros Pétertől.
Vulkanikus hegységről van szó, vannak olyan helyek, ahova az ember rálép, mintha a kövek dobognának, és azt mondják, hogy talán innen érkezett a dobogókő elnevezés.
A spirituális vonal mást állít.
Azt állítja, hogy itt van a föld szívcsakrája, tehát ez alatt dobog tulajdonképpen a föld szíve.
De mi a harmadik változat?
Arra utal, hogy szinte egy dobogón állunk, és innen tekintünk le a Dunakanyarra.
Hogyha tiszta az idő, fentről olyan látvány tárul elénk, mintha egy óriási terepasztalt néznénk. A kanyargó Duna vonala mellett a távoli hegyvonulatok is felsejlenek. Nagyon öreg vulkánok földjén járunk. Harangi Szabolcs geológus.
Itt valamikor valóban egy hatalmas nagy vulkán helyezkedett el, talán olyan lehetett, mint a indonéziai jávai Merapi. És nem csak egy vulkán volt itt, hanem mögötte egy másik is, ami mi most Börzsönynek nevezünk, ez 15 millió évvel ezelőtt volt aktív. 15 millió év távlatából és 15 millió év inaktivitás után azért becsukjuk a könyvet, és azt mondjuk, hogy ez a vulkán már nem fog működni.
Ez a vidék nem ma vált a természetjárók fellegvárává. A hazai szervezett turizmus gyökerei is ide nyúlnak vissza.
Ezek az angol turisták például harmadik hete járják a Mátra, a Börzsöny és a Pilis hegyeit. Dobogókőn a turistaházban már régi ismerősként fogadják őket.
Az ország egyik legelső menedékházát is itt építették fel, Dobogókő azóta is generációk kedvence. Bár a hegycsúcs két vármegye határán magasodik, elszigeteltségnek nyoma sincs. Akár autóval vágunk neki a kanyargós erdei utaknak, akár a tömegközlekedést választva, a hív és buszjáratok kombinációjára hagyatkozunk, a fővárosból vagy a történelmi Esztergom irányából is meglepően gyorsan a fák lombkoronái között találhatjuk magunkat.
Nagyon népszerű kirándulóhely, ahol olyan kőzetek vannak a felszínen kiemelkedve, amelyek valamikor völgyekben keletkeztek. És a dobogókő is ennek a vulkánnak az oldalán helyezkedett el, tehát valahogy így ment fel, és akkor ott valahol 2-3 ezer méter magasan ott volt a csúcs, és ez az oldala volt, és aztán utána voltak még mindenféle tektonikai mozgások, és a dobogókő az egy kicsit jobban kiemelkedett, mint az a térszín, tehát ez egy kicsit fel van tolva, és ezért most ez a legmagasabb pontja a Visegrádi egységnek.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Ahogyan már említettem, ma van medár napja, és az elmúlt hónapok, sőt évek a szájos időjárása kapcsán joggal várhatjuk az esőt, még ha utána 40 napig kapjuk is az égi áldást. Aztán ezen a héten szerdán lesz Szent Margit napja, amikor ajánlatos elültetni a retket és a káposztát, hogy szép termést hozzon. És ha továbbra is a mezőgazdaságot nézzük, akkor szombaton páduai Szent Antalra emlékezünk, a házi állatok védelmezőjére, mely napon nagyszüleink nem csináltak szinte semmit, hiszen régen dologtiltó nap volt. További érdekességek következnek Harangozó Imre néprajzkutatótól.
Június 8-a Szent Medárd napja van. A 6. században élt frank püspököt, Medárdot ábrázolásain egy a feje fölött repülő sassal jelenítik meg. Talán éppen emiatt az őt esőtől megvédő hatalmas madár miatt vált a jó időjárás legismertebb védőszentjévé. De emellett a szüreti munkák, az aratás, sokfelé a borászok, serfőzők patrónusává is. A hozzá kapcsolódó legismertebb hiedelem szerint, ha medár napján esik az eső, az bizony 40 napon keresztül esni fog. Ám ha medár napja száraz, az aszály is kitart még legalább 40 napig. 13-án szombaton páduai Szent Antal jeles napját üljük. A szülőfalumban, Újkígyóson, valamikor még a 19. század első felében fogadták Szent Antal napját bőjtel és munkaszünettel megtartott fogadalmi ünnepnek. Itt is, mint annyi felé a világban, kérték a jeles szent pártfogását leginkább a veteményeikre, azon belül különösen is a dohány ültetvényeikre, mert az nagyon érzékeny a jégeső kártételeire. Nagyanyám talán leggyakrabban mondott imádsága is ez volt. Szent Antalnak imájára tenger enged, bilincs törik, az elveszett tagot vagyont ifjú és ag visszanyerik. Veszély tűnik, szükség múlik, Páduában ezt hirdetik, ezt beszélik, kik érezték Szent Antalnak jó tetteit. Az említett időszerű nyári mezőgazdasági munkák, s majd egy picit a később kezdetét vevő aratás komoly kézi munkaerő szükséglettel bírt. Ilyenkor érkeztek vidékünkre a mezőgazdasági munkások, summások csapatai. Javarészt asszonyokból, lányokból verbuválódtak ezek a summás csoportok, ide hozzánk leginkább a Palóc és Matyó településekről érkeztek, ezért mondták rájuk a jó régi kígyósiak, hogy bűszoknyások, s őket leginkább a Wenckheim uradalom alkalmazta. A tágabb rokonságomhoz tartozó Harangozó Antal bácsitól jegyeztem le a következő Szent Antalról szóló történetet. Antal úgy beszélt, olyan csodálatos módon, hogy mindenki megértötte. Csodálkoztak is nagyon, mert ugye egymással azok nem tudtak beszélni, nem értöttek szót, de azt, amit Szent Antal prédikált, azt mindnyájan megértötték. Azért van Kígyóson a templomba is szobra. Na, az azt mutatja, hogy egyszer, amikor imádkozott, hát látja, hogy az ima könyvén ott van egy gyönyörű kisgyerek. Hát ugye az a kis Jézus volt, mert ugye Szent Antal sose imádkozott saját magáé, hanem mindig csak a szögényöké, másoké, betegöké, nyomorultaké. Hát mögjelent neki a kis Jézus, osz vele együtt imádkozott. Eddig a történet. Bízunk benne, hogy ebben az esztendőben is a Kárpát-medence nagyon sok templomában fölzeng majd az ismert Szent Antal közbenjárását kérő búcsús énekünk. Magasztalunk, ó Szent Antal, hálás szívvel tégedet, megszántad a nyomorunkat, enyhített szükségünket, hadd hallja az egész világ, hogy kiáltjuk szent neved, amely bajban, betegségben az Úr Jézushoz elvezet. Ámen.
Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 17 fokos a hajnal, még Grazban borult idő mellett 18 fokot mértek. Pozsony 14 fok, Kassa 13 fok, Kolozsvár 15 fok, Arad ugyancsak 15 fok, Újvidék 18 fok, Zágráb derült idő mellett 18 fokos a hajnal, Ljubljana 17 fok, Csíkszereda felhős idő mellett 10 fokot mértek. 2 perccel múlt 4:06, ez továbbra is a hajnal tájadása. Van, aki születése, vagy már évtizedek óta él Buzsákon, más pedig több száz kilométer távolságból egy másik országból költözött a somogyi településre. Különböző emberek egy dologban mégis egyetértenek. Buzsák sokat kínál lakóinak. Nem csak a fejlődő infrastruktúra és a lehetőségek, hanem a közösség ereje és az egymásra való odafigyelés is helyben tartja a buzsákiakat. Ahol jó élni sorozatunkban Bátori Gyöngyvér összeállítása következik.
A magyar gyökerekkel rendelkező Szednik Maximilian és családja januárban Németországból költözött Buzsákba.
Nagyon jól érzük magunkat itt.
Miért esett erre a településre a választás?
A mi családunk számára hamar egyértelmű lett, hogy Buzsákon szeretnénk élni. Nekünk például nagyon tetszett, hogy látszik, odafigyelnek a falura, a közösségre és a hagyományokra. Buzsák nagyon családbarát település. Nyugodt és biztonságos hely a gyerekek számára, és minden megvan itt, amire a mindennapokban szükség van. Mi számunkra ez egy olyan hely, ahol jó élni és családot nevelni. 5 perc gyalogolásra a óvoda meg a bölcsőde is. Kislányunk szeptembertől oda fog járni. Óvodába meg is néztük, nagyon szép, fel van újítva.
Nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is megtalálja számítást a településen, meséli Kovács Józsefné.
40 éve költöztem Buzsákra, ide jöttem férhez. Nagyon szép település, tiszta, nagyon kedvesek, barátságosak az emberek. Én rögtön otthon éreztem magam akkor, amikor ide költöztem, és az azóta sem változott. Nagyon jó a közbiztonság. A közelmúltban megalakított az önkormányzat egy térségi alapszolgáltatási központot, és mint nyugdíjas engem ez valószínű, hogy érinteni fog előbb vagy utóbb. Nagyon jó a szociális ellátás is, házi segítségnyújtás van, idős gondozás is működik.
A településhez tartozó csiszta fürdő a munkalehetőség mellett komoly vonzerőt is jelent, vélekedik Kovács Istvánné.
Én közel 20 éve itt dolgozom Csisztafürdőn, de én azért láttam itt a változásokat. Amikor oda kerültem, akkor még csak egy 4 medencével működő kis fürdő volt, épült hozzá fedett medence, ahol télen is nyitva tudunk tartani. És ez mindenképpen jó munkahely szempontjából is, mert így egész évben tudunk dolgozni. Télen is látogatnak minket külföldiek is, magyarok is, környékbeliek is, nagyon sokan jönnek. Kempingesek nyitásra, amikor kinyit a fürdő, ott vannak az első naptól fogva, az utolsó napig, amíg nyitva van a fürdő, ezt kihasználják. A környéken ugye a Fonyód van legközelebb a Balatonhoz is, és hogyha ilyen eső nap van, akkor ugye jönnek át a fürdőzők, de nem csak ugye Fonyódról, hanem a környékből is mindenki.
A lőtér átadása új távlatokat nyitott a település előtt, a ma kezdődő kézifegyver Európa bajnokság pedig Buzsákra irányítja a figyelmet. Kara Norbert főszervező.
Nincs olyan kontinens, ahonnan ne jöttek volna. Az 1600-at elméletileg elhagytuk, lehet, hogy közeledünk az 1700-hoz. Gondolom, hogy minden tetszik nekik. A település, a környék, a Balaton, mert nagyon sokan maradnak, akik a héten már befejezték a lövészetet. A szövetségen belül is, akik a szervezői feladatokat látják elő nekik is. Furcsa, hogy ilyen nagy számban maradnak itt még tovább, mert hogy nem szoktak.
Buzsáknak minden adottsága megvan ahhoz, hogy vonzó lakóhely, kedvelt turisztikai célpont és egyre jelentősebb sportközpont legyen. Kara Lajos polgármester.
A Buzsákot ugye meghatározza egyszerű termálfürdő, másodszor a Balaton közelsége, harmadszor pedig Buzsáknak a múltja. Buzsákon szerintem minden infrastruktúra.
Buzsák után pedig irány Eger, ahol újra lehet pályázni Boldog utcák kialakítására. A lakók maguk szerveznek programokat, legyen az utcatakarítás, játszótér felújítás, gyermeknap vagy akár utcabál, az Egri Közösségi Alapítvány pedig gyűjtést szervez, és ezzel támogatja a lakóközösségeket. A Boldog utca programot 2023-ban indították el először, azóta 40 szomszédsági összejövetel jött létre. A programok legfőbb feladata a szórakoztatáson túl, hogy az emberek megismerjék egymást, és erős közösségekké kovácsolódjanak. Pilisi Csenge riportja.
Mi minden fér bele egy ilyen utcafesztiválba?
Kis Tóth Zsófi.
A hangsúly az leginkább a beszélgetésem van. Egymással is beszélgettek, meg nagyon meglepő volt, hogy nagyon érdeklődnek az új családok iránt. Tehát idősek a fiatalokkal rengeteget beszélgettek, és még tánc is volt a végén. Tehát engem megpörgetett, vagy öt idősebb úr, meg egymással is táncikáltak, úgyhogy nagyon jól érezték magukat. A játszótér felújítás az később volt, tehát ugye ez volt a cél, hogy minél több embert összehozzunk arra, hogy ugye ezt a célunkat meg tudjuk valósítani, hogy minél többen segítsenek abban, hogy a játszóteret felújítsuk. És de valaki megvette a deszkát, valaki hozta a festéket, és akkor többen összegyűltünk, együtt lefestettük. A faültetéshez pedig valamelyik ismerős ajánlotta föl, hogy tud adni nekünk fát, és azt ott a buli keretében ültettük el együtt.
Itt azért ez elég nagy terület, ugye 5 utcányi lakóközösséget fognak össze. Kialakultak úgy is személyes kapcsolatok, hogy akár segítséget is kérhetnek az idősebbek a fiatalabbaktól?
Leginkább a fiatalok viszik ezt tovább, tehát kérek egy talicskát, kérek egy lombfújót, tehát, hogy ilyenek folyamatosan vannak az idősebbekkel. Az eredmény az inkább csak az, hogy mindig megállunk az utcán beszélgetni pár szót, mosolygunk egymásra.
Érezzük, hogy nincsenek egyedül.
Igen, igen, pontosan.
Az Egri Közösségi Alapítvány hány éve támogatja ezeket az ötleteket, amivel mondjuk a szomszédolás elindulhat, vagy megismerhetik egymást a lakók. Rakusz Márta, az Egri Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Ugye 2023-ban hirdettük meg először, tehát 3 éve megy a program, 40 körüli a közösségek száma, akiket támogattunk ezzel a Boldog utca programmal. Biztos, hogy nem ezen az 50 ezer forinton múlik valójában semmi, amivel mi anyagilag támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, sokkal inkább van a környezetben, közösségben élő aktív emberek kitartásán, és azon, hogy mennyire sikerült tényleg aktivizálni és bevonni az embereket, és nem csak egy rendezvényt szervezni, hanem azt éreztetni az emberekkel, hogy ők részesei ennek ugyanúgy, és közösen csinálnak valamit. Szerintem ez a titka.
Tehát ennek a kezdeményezésnek csak egyik része az, hogy programokat szerveznek a lakók, a másik az, hogy megismerik egymást, és kialakul egy utcányi közösség. Ez megtartó erő lehet? Tehát össze tudja őket fogni?
Egy olyan érzetet ad az ott lakóknak, hogy tartozni valahová. Még egy ilyen kisvárosban, mint Eger is el vannak idegenedve egymástól az emberek. Fontosak ezek a kezdeményezések, és nagyon fontosak azok az emberek, akik veszik a fáradtságot, és tényleg összefognak ketten-hárman, és belevágnak abba, hogy összeszervezik az utca lakóit egy-egy ilyen összejövetelre, vagy egy közös, nem tudom, játszótér takarításra, vagy bármi, amit kitalálnak. Azok a visszajelzések, hogy egészen más érzettel, és egészen más hangulatban mennek ki az utcára már utána az emberek, és találkoznak a 3 alarrébb lakóval, mint a Boldog utca szerveződés előtt, mert elkezdődik valami, hogy van bennünk valami közös, vannak közös dolgaink, van közös témánk. A megtartó erő abban van szerintem, hogy ha tudom, hogy a környezetemben élnek olyan emberek, akikre számíthatok, akitől akár segítséget kérhetek, vagy én tudok neki valamiben segíteni, vagy csak beszélgetünk egy jót az utcán, vagy akár egy ilyen összejövetelen. Ez egy nagyon fontos eleme szerintem a mindennapi boldogulásunknak, vagy boldogságunknak, hogy jól érezzük magunkat, és biztonságban, és tényleg a közösség tagjának érezzük magunkat, például egy lakóközösségben is.
A vérszívók életével, kedvelt szaporodó helyeivel és az általuk terjesztett betegségekkel is megismerkedhettek azok, akik kilátogattak a Pécsi Szúnyognap programjára a Szent Ágotai János Kutatóközpont aulájába. Az esemény is része annak a kutatói pályázatnak, amelynek keretében Pécset, szúnyoglabort fejlesztenek, és horvát kutatókkal együtt kipróbálnak egy speciális módszert a veszélyeket hordozó szúnyogállomány gyérítésére. Mondhatni, szúnyoggyérítés tudományosan. Persze ez még a jövő, de ha megvalósul, akkor természetkárosítás nélkül lehet majd csökkenteni a szúnyog populációt. Bicsák Eszter információi.
Kis túlzással, szúnyogok mindenütt vannak. A Pécsi Szúnyognapon a nálunk honos és inváziós vérszívók életével lehetett megismerkedni.
Szeres csatornáról mit gondolsz?
Hát, hogyha állóvíz van benne, akkor igen, ha folyik
Ám a szúnyogok nem csak az Eresz csatornák pangóvizeit kedvelik, magyarázta az egyik pultnál Gosztonyi Bence, a pécsi város üzemeltető cég a Biocom Kft. Ökológiai referense.
Ne hagyjunk kint használt gumiabroncsot, ez nekem például nem jutott eszembe, abban is meg tud gyűlni a víz, ugye ezért?
Igen, hogyha nincsen bezsákolva, akkor bárhogy meg tud benne egy esőzés után gyűlni a víz. Tényleg ennyire nagyon pici vízgyülemben is már le tudja rakni a petéit valamelyik inváziós faj, ez inkább azokra jellemző.
Mennyire tudatosak ebben a pécsiek? Nem tudom, mennyire figyelünk erre tulajdonképpen, mert hogy a vizet most már megpróbáljuk gyűjteni, viszont az megint csak egy táptalaj a szúnyogoknak.
Igen, igen, lehet gyűjteni a vizet, erre fel is hívjuk a figyelmet, azonban ezeket a vízgyűjtőket érdemes letakarni, ha úgy megoldható, akkor szúnyoghálóval, vagy valamilyen teljes fizikailag zárt hordóban tartani, mert akkor nem tud beleszállni a szúnyog, és nem tudja belerakni a petéket.
Kurucz Kornélia biológus, a pécsi szúnyoglabor vezetője. A tudományos kutatás határon is átnyúlik, hiszen eszéki kollégákkal dolgoznak együtt. A cél megtalálni főképp az idegenhonos tigris szúnyog tűrés határát és a populáció lehetséges csökkentését természetbarát módszerekkel. A tigris szúnyog az egyik terjesztője a denguláznak, ezért ennek járványügyi jelentősége is lehet.
Összesen 4 standunk van, ez tematikusan felépítve egymás követő standok, de természetesen...
Most rosszul csináltam, mert most megálltunk az utolsó előttinél.
Egymástól függetlenül is végiglátogathatóak a standok. Beszélünk a szúnyogok biológiájáról, hogy lehet egyetem felismerni a szúnyogokat, hogyan fejlődnek, a szúnyog lárvák, tojások, hogy néznek ki, a kifejlett szúnyogok, hogy néznek ki. A következő stand, ahol egyébként most megálltunk, az arról szól, hogy hol találkozhatunk a szúnyogokkal. Oké, vízparton, de hogy egyébként a saját udvarunkba, saját házunk táján, mik azok az apró vízgyülemek, amiket a szúnyogok szaporodás céljából felkeresnek.
Menjünk is akkor a végére, ahol a védekezés lehetőségeiről van szó. Itt látom egyébként csak a feliratokat, szív- és bőrférgesség terjedése. A szúnyogok sok mindent okozhatnak, amivel nem szívesen találkozunk.
Így van, a harmadik standunk az arról szól, hogy mi a kockázata annak, hogy a szúnyogok csípnek minket. Amellett, hogy egyébként kellemetlen és viszket, és senki nem szívesen csípeti magát szúnyogokkal, ennek van egy komoly közegészségügyi vonatkozása is. Például a nőstény szúnyogok a vérszívás során különféle kórokozókat, a plakáton is említett szív- és bőrférgesség kórokozóját, egy fonálférget is képesek terjeszteni, vagy akár különféle vírusokat.
Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor ugye a szúnyoglaborról esett szó főkép. Hogy áll most ez a program az eszékiek együttműködésével?
Ebben az együttműködés keretében valósul meg ez a mai programunk is, ami a lakosság bevonását, a lakosság edukálását szolgálja, és ennek a pályázatnak a része az is, hogy a kutatási oldalon is fejlesszük a rendelkezésünkre álló infrastruktúrát, így egy szúnyoglabor építésével, illetve fejlesztésével lehetőségünk lesz olyan kutatásokat végezni, amelyel sokkal jobban megismerhetjük az új, egzotikus jövevényfajokat, akár azt, hogy viselkednek, mit szeretnek, mik a limitációk, hogy mi az, amit már nem tudnak elviselni, mi a tényleges kockázata, ezt mind laborkörülmények közt fogjuk tudni vizsgálni, és ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a védekezési stratégiánkba egy sokkal célzottabb, pontosabb menetrendet tudjunk kialakítani.
A kutatások legfontosabb része az úgynevezett steril rovartechnika, azaz laborban tenyésztett steril hímszúnyogok kiengedése, amivel a jövőben Eszéken és Pécsett is a helyi szúnyog populációt tervezik csökkenteni.
Európában több országban kipróbálták már, és nagyon jó eredményekkel alkalmazták ezt a módszert. Itt a régióban, mind Horvátországban, mind Magyarországon ez még egy teljesen új próbálkozás. Egyelőre az előkészületi fázis zajlik, az a terepi kutatási munka, amivel fel tudjuk mérni, hogy pontosan hol és mennyi szúnyog kiengedésére lesz szükségünk, hogy ez hatékony is tudjon lenni. Várhatóan a következő 2-3 év során eljutunk odáig a pályázatban, illetve a kutató munkában, hogy ezt ki is tudjuk próbálni. Természetesen erről mind megelőzőleg, mind felkészítőleg a lakosságot is tervezzük tájékoztatni.
Mávinfo.
Friss információk a vonattal közlekedőknek a vonalban. Itt van velünk Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. A Dunántúlon, a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Csütörtöktől új ütemmel folytatódik a karbantartás, akkortól a személyvonatok helyett Simonytorna és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A déli ország részben ma este a Szeged-Békéscsaba vonalon végeznek karbantartást, 20 óra 30-tól üzemzárásig Hódmezővásárhely és Orosháza között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen, 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Egyelőre nem látják a megoldást a mezőgazdaság szereplői a munkaerő vonatkozásában. Szerintük a magyar, használható munkás elfogyott az ágazatból. Részletek majd 6 óra előtt, most hírek következnek a stúdióban, Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól egyeztetett az ukrán elnökkel a három nyugat-európai ország vezetője. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát. Volodymyr Zelenszky pedig azt hangsúlyozta, hogy a békekötés nem járhat a Donyec medence feladásával. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind a 4 perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része felett, sérültek nincsenek. Donald Trump önmérsékletre intette Izraelt, hangsúlyozva, hogy egy túlzó válaszcsapás veszélyeztetheti a közelgő megegyezést Washington és Teherán között. Itthon ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölte, hogy visszaállítják az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Most tartol a Sulia Strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralevő időben. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Ami az időjárást illeti, napos, nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein, hallgassuk Balogh Tamástól.
Köszönöm szépen. Budapesten 17 fokos a hajnal, míg Győrben 13 fokot mértek. Mosonmagyaróvár ugyancsak 13 fok. Sopron 16 fok, Szombathely 16 fok, Pápa 13 fok. Veszprém 16 fok, Székesfehérvárról nem érkezett információ. Szentgotthár 15 fok, Zalaegerszeg 17 fok, Keszthely 15 fok, Nagykanizsa 12 fok. Kaposvár 15 fok, Siófok 18 fok, a Balaton vize pedig már 23 fokos. Pécs 17 fok, Paks 13 fok, Baja 12 fok, Kecskemét 15 fok, Eger gyenge északi szél fúj és 13 fokot mértek. Széchenyi 8 fok, Miskolc 14 fok, Szolnok 15 fok, Karcag 12 fok, Debrecen 13 fok, Nyíregyháza 14 fok, Záhony 15 fok, Szeged 14 fok, Békés Csaba 13 fok, Kékestetőn gyenge északnyugati szél fúj és 13 fokos a hajnal. 6:03. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. 4. alkalommal rendezték meg Gyöngyöspatán a kék frankos kadarka és régi magyar szőlőfajták fesztiválját.
Hajnos kék, tihanyi kék, laska, csókaszőlő, tarcali, tehát egy Szentesi József úttörő munkássága nyomán mi a követői vagyunk, és elkezdtünk ezzel az elfelejtett fajtákkal foglalkozni.
Aztán 20. alkalommal nyílt meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete országos programsorozat.
Az élővilág változatossága, vagyis a biológiai sokféleség és az általa biztosított szolgáltatások védelme, tehát nem valamiféle hóbor, vagy egy szűk kör zöld ügye, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga.
Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményének részleteiről majd 6 óra előtt. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Nánási Gabriella.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Az áfonya rendkívül sokoldalú dísz- és haszonnövény, mégsem terjedt el az itthoni kertekben, aminek oka lehet, hogy ez a cserjeféle különleges igényekkel rendelkezik, elsősorban a talajt tekintve. Az áfonya számára a talaj pH értéke a legkritikusabb tényező. Ideális esetben erősen savanyú, és ezen felül a növény laza, porhanyós, kiváló vízáteresztő képességű és magas szerves anyagtartalmú talajt igényel. További jó tanácsok következnek Bozsik gazdától.
Öntözés és talajtan, egy hatalmas eső elvonult, és a vége felé vagyunk, és Márkné Deák Szilvia agrármérnök mondja, illetve férje Márk Géza fizikus, hogy amikor ez a tócsa eltűnik innen, akkor...
Kimehetünk a kertbe további munkákat végezni. Itt ezen a kis területen extra ideig megmarad a víz, mert amikor a kutatásták annak idején, akkor onnan egy kevéske agyag került ki, és az ide lett elterítve a kisház elé, aminek az lett az eredménye, hogy itt eljárunk rajta, és itt semmilyen növény nem tud megkapaszkodni, és amikor esik egy kis eső, akkor itt megáll tócsába, de ez fél óránál tovább itt sem tart.
Mert alapvetően könnyű homoktalaj van a kertben, és ugye a fizika, talajfizika, hogy a különböző agyagásványok.
A homokot és az agyagot az különbözteti meg, annak idején én beleolvastam a Szilvinek a talajtani könyveibe, hogy a homoknak sokkal nagyobb a szemcse mérete, az agyagnak pedig sokkal kisebb a szemcse mérete, ezért az agyag meg tudja tartani a vizet, a homok viszont nem, a homokban elfolyik a víz.
Például Csobánkán végeztünk egy olyan kísérletet, hogy két kajszibaracfát elültettünk, az egyik ültetőgödröt 50%-ban lazítottuk egyszerű homokkal, tehát folyami homokkal, és az a fa kétszer akkora növekedéssel ment a továbbiakban, mint amelyik az eredeti rendkívül kötött agyagos talajban. Tehát csak visszaültettük szerves trágyával, kombináltuk.
Igen, mert ugyanis a növénynek nem csak vízre van szüksége a talajban, hanem egy kis levegőre is, és az agyag, mivel nagyon jól meg tudja kötni a vizet, illetve nagyon erősen, nagyon hamar telítődnek azok a kis pórusok, amik a nagyon apró szemcsék között vannak, azért ott a levegő már nem fér el is, mert sokáig ott marad a víz, a levegő sokáig nem tud visszajutni, és mivel levegőtlenné válik a talaj, viszont ha egy kicsit homokkal, vagy tőzeggel, vagy egyéb szerves anyaggal mondjuk megvallazítva az az ültetőgödörben lévő föld, talaj, akkor a növények sokkal jobban tudnak hozzájutni a szükséges tápanyagokhoz, levegőhöz, vízhez, és így jobban tudnak nőni.
És itt van egy csodálatos szép áfonyás. Mondta nekem, hogy kicserélték a talajt, mert az áfonya, az a savanyú talajt kedveli, és ugye itt nem savanyú a talaj.
Nem, itt nem savanyú a talaj, nem is különösebben lúgos, hála Istennek, inkább egy olyan 7-es pH körüli, tehát egy semleges talajjal van dolgunk. Igazából tehát ezt könnyebb lesavanyítani, mint hogyha eleve egy meszes talajunk lenne, ott sokkal több probléma lenne a talajsavanyítással. Ez úgy keletkezett ez az áfonyás, a ködört kibéleltünk agroszövettel. Az agroszövet az azért érdekes, mert valamilyen szinten vízáteresztő, tehát a fölösleges vizet ki tudja engedni, igyekszem azt a részt jobban öntözni. Most a bekerült közeg az úgy néz ki, hogy tőzeg került bele, ugye 4,5 pH körüli balti tőzeg, ez más kultúráknak is szokott alapközege, amihez kevernek hozzá műtrágyát vagy egyéb közegeket. Itt ehhez a áfonyás gödörhöz, ehhez egy kis savanyú agyagos talajt kevertünk, illetve hosszú hatástartalmú műtrágyát, és akkor ebbe a közegbe lettek az áfonyák ültetve. 10 éves ez a telepítés, és nagyon szépen terem azóta is. Persze időnként egy kis savanyító hatású áfonyáknak való műtrágyával azért meg szoktam javítani a dolgot.
Ne feledjék, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, írják meg a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. Vas vármegyében azt kell termelni, amit el lehet adni, ezt mondja a helyi agrárgazdasági kamara elnöke. Néhány éve még rekorder termelő volt a térség a repcéből, de az aszály miatt át kellett állniuk a szójára. Ám ennek a termőterülete is kétharmadára csökkent a közelmúltban. Várhatóan a jobb szárasság tűrű napraforgó következik, bár a hosszú forró száraz hónapokat ez a növény is egyre nehezebben viseli. Az okokról Gergó Judit kérdezte Pusztavámi Mártont, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vasvár megyei elnökét.
Szójatermelés az utolsó 2-3 évet véve figyelembe egy igen jelentős felfutáson ment keresztül. Hatalmas térnyerése volt, 16 ezer hektár volt a csúcs, amit a tavalyi esztendőben elértünk, de az aszály miatt nagyon sok gazdának elment a kedve a termeléstől, és most arról számolhatok be, hogy kb. 10 ezer hektár a tervezett szójaterület, de aminek a 95%-át már le is vetették a termelőink.
Miért éppen szója?
Mikor már lassan 5 éve nincs más mezőgazdasággal kapcsolatos megnyilvánulás, hogy válságban van a magyar mezőgazdaság, nem tudják a kollégák, hogy mit termeljenek, akkor nagyon sok elemző különböző ötletekkel és javaslatokkal érkezik, hogy más kultúrákat kell termelni, vagy éppen banán jelenik meg sokak víziójába, vagy olyan kultúrák, amik a nagy melegben is termelhetők. Na most a szója egy ilyen melegkedvelő növény, de nem feltétlen a szájbíró növény, és van egy alapvető tétel, ami ma már nem igaz. És ez pedig úgy hangzott, amikor a felfutás volt, hogy a szójának rendkívül kedvező volt a felvásárlási ár. Mi úgy választunk növényt, hogy nekünk azt a növényt kell termelnünk, ami a megélhetésünket biztosítja, ami a legtöbb jövedelmet biztosítja, és hát mondhatják nekünk, hogy termeljünk kövest, mert az 200 liter vizet hagy a talajba, csak azt nem tudjuk eladni. Tehát nekünk olyan növényt kell választani, ami a piacon jól tudunk értékesíteni, és nyereségesen tudunk termelni. Most a szója 200 ezer forint feletti áraiból ragyogóan beleillett ebbe a rendszerbe. Mostanában módon egy kicsit alacsonyabb az ára, de hát ez meg is látszik a termőterületen. Tehát ezért volt a szója, kizárólag ezért, mert azon kevés növények közé tartozik, amelyek nyereségesen termelhető.
Hol van a felvevő piaca?
Nagy cégek vásárolják fel, de természetesen a szomszédos Ausztriában is nagy mennyiség meg ki Vas megyéből.
Amikor azt említette, hogy most csökkentik a termőterületet, annak mi az oka? Az árcsökkenés, vagy valamiféle más kultúrára való átállás? Tehát mi az, ami meghatározza időről időre, hogy hogyan játszanak ezekkel a gondolatokkal, vagy termőterület méretekkel?
Egy icipicit mennék vissza időben, néhány évet csak. A repcetermesztés bajnoka Vas megye volt, messze a legnagyobb területen termelt repcét, és amikor jöttek azok a bürokráciás fékek Brüsszelből, akkor jeleztük, hogy ebből baj lesz. 27 ezer hektárral óriási területet foglalt el Vas megyében a repce, és szépen az évek alatt 10 ezer hektár alattira csökkent, mert nem tudtunk védekezni a kártevők ellen, talajuncság lépett fel, és a többi. Ezzel a terület csökkenéssel részben kompenzálódott az, hogy az előbb említett szója terület növekedés is 16 ezer hektár fölé ment, ami most egyik évről a másikra 10 ezer hektárra csökkent. És a harmadik ilyen jelenség, ahogy a gazdák reagálnak, hogy most a szója terület egy jelentős részén nagy valószínűséggel napra forgó fog szerepelni, eddig messze 10 ezer hektár alatt volt, most ez bőven 10 ezer hektár feletti napra forgó területünk lesz. Ebben a többi növényhez képest rendkívül kedvező értékesítési ára, és az aszály tűrése. Tehát ebből a szempontból napra forgó ilyen térhódítása az teljesen érthető.
Egyelőre nem látják a megoldást a mezőgazdaság szereplői a munkaerő vonatkozásában. Szerintük a magyar, használható munkás elfogyott az ágazatból, és ez különösen az üvegházi termesztőknek okoz komoly fejtörést. Mára a szezonalitás, az öregedő gazdatársadalom és a vidéki elvándorlás miatt kritikus hiány alakult ki mind a betanított fizikai munkásokból, mind a szakképzett szakemberekből. Ezt a problémát tovább súlyosbítja a klímaváltozás, amely miatt a betakarítási időszakok összezsugorodtak és hektikusabbá váltak. Nagy Margit riportjában először éppen két ellenpéldát hallunk, de nem ez a jellemző, amit a délalföldi gazdák mondanak.
Egyelőre még rendben van a munkaerő. A menedzsment döntése alapján mi kizárólag magyar munkaerővel dolgoztatunk.
Ugyanezt az elvet követi az üllési paradicsom termesztő is, Péter Mihály.
Megvan a csapatunk, csak helyi munkaerővel dolgoztatunk, de az ágazatot tekintve összességében nem nevezhető megoldottnak a munkaerő kérdés.
2,2 hektár.
Ekkora területű üvegházban folytat hajtatott zöldségtermesztést Gubacsi Zoltán, algyői gazdálkodó.
Most szeretnénk végrehajtani egy nagyobb beruházást, úgy a teljes termesztőfelületünk 3,5 hektár lesz.
A munkaerő az tavaly is gondot okozott, én emlékszem, hogy mondta, hogy külföldi munkaerőt alkalmaz.
Hát 5 éve kezdődött, hogy egyre kevesebb volt Magyarországon a munkaerő, mind magyar munkavállalók, mind az Európai Unióból származó munkavállalók, elsősorban Romániából voltak olyan csoportok, akik folyamatosan jöttek Magyarországra dolgozni, de látható volt, hogy az elmúlt 5 évben fokozódott az a folyamat, hogy elvándoroltak munkavállalás céljából Németországba, Hollandiába, Skandináv országokba. Tehát ezt a munkaerőt ezt értelemszerűen pótolni kell, és egyre nagyobb szükség van a harmadik országbeli munkavállalókra. Ez a folyamat az elmúlt 2-3 évben egyre erősödött. Most ott tartunk, hogy sajnos be kell hozni 10.000 kilométerről a harmadik országbeli munkavállalókat, de...
Olcsóbb ez a munkavállalói kör?
Olcsóbb, sajnos nem tud lenni. Plusz vállalásai vannak a munkáltatónak, maga az ügyintézési költségek. Ugye vállalni kell azt, hogy beutaztatja a munkáltató a munkavállalót, ugye haza is kell utaztatni, 2 év után szállást kell neki biztosítani, de nincs más megoldás a munkaigényes ágazatban, ami a hajtatásra is jellemző. Tehát nem lehet minden munkafolyamatot robotizálni, kiváltani gépesítéssel.
Önnél hány ázsiai munkavállaló van?
Én inkább úgy mondanám, hogy 80%-a most már a munkavállalóknak az.
Elégedett velük egyébként?
Elégedettek vagyunk.
Az ágazat évek óta legégetőbb kérdése a munkaerőhiány. Ezt már Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmai szervezet elnöke nyilatkozta a Hajnaltájnak.
Számunkra a külföldi, ezen belül is a harmadik országbeli munkaerő behozatalának felfüggesztése vagy betiltása letális hatású lenne, mert a hajtató kertészetek az elmúlt 5-10 éves fejlesztéseik során kialakult kapacitás többletet döntően már harmadik országbeli munkaerővel tudják ellátni, a magyar munkaerő elfogyott. Lehet arról filozofálni, hogy van magyar munkaerő, de nagyon egyszerű a kérdés, mert minőségi, kvalifikált munkaerőt nem tudunk elérni a magyar munkaerő piacon, úgy, hogy az 11-12 hónapot egyfolytában folyamatosan dolgozzon. Az pedig nem megoldás, hogy azt a munkaerő réteget tudjuk még elérni, amelyik 2-3 napra eljön dolgozni, aztán pár napig nem látjuk az adott munkatársat, majd amikor úgy tartja kedve, akkor megint eljön dolgozni, majd megint nem látjuk. Ilyen munkát, ami egy üvegházban van, csak stabil, fix, kiszámítható munkaerővel lehet végezni, és ez a munkaerő réteg Magyarországról, ha tetszik, hanem elfogyott. Ezért hozunk be harmadik országbeli munkaerőt. Nem azért, mert nem szeretünk, vagy nem akarunk magyar embereket dolgoztatni, hiszen az üvegházkertészek is jelentős részben magyar munkaerővel dolgoznak, de a fejlesztések miatt a kapacitás többleteket már csak külföldi munkaerővel tudjuk ellátni.
A Fruitweb felvette a kapcsolatot az új agrártárcával, megtette javaslatait, és folynak az egyeztetések a mezőgazdaság munkaerő hiányának orvoslására.
Negyedik alkalommal rendezték meg Gyöngyöspatán a kékfrankos kadarka és régi magyar szőlőfajták fesztiválját. A 19. század végén a filoxéra alatt kipusztult, majd Szentesi József által a 2000-es évek elején újra telepített fajtákkal az elmúlt években nagyjából 30-40 borász kezdett el foglalkozni, és mára nagyon ígéretes borok születnek a sokak számára még ismeretlenül csengő nevű szőlőkből, hiszen a látogatók olyan őshonos és ritka szőlőfajták tételeit kóstolhatták meg, mint a csókaszőlő, a laska, a tihanyi kék, a tarcali, a góhér vagy a vörös dinka. Pilisi Csenge riportja.
Fő fajtánk az a kékfrankos.
Juhász René bioborász.
De emellett hoztunk még 2018-as bíborkadarkát, rubintost, tehát ezek vagyunk mi a régi magyar fajtákkal. Kóstolóba hoztunk egy kis rotellót.
Én bíborkadarkáról még nem is hallottam. Ez mi?
Színező fajta, tehát régen festő szőlőnek mondták, és mindig elkeverték, tehát hogyha kevésbé volt jó az évjárat, akkor ő a színét mindig adta a boroknak, és ezáltal nagyon közkedvelt, és minden gazdának szinte volt bíborkadarkája, és boros gazdaként tudta egy kicsit a szint javítani vele. Mi ezt 78-as telepítésű, a gyöngyöspatai peresdűlőből származó bíborkadarkát vásároltam, egy idős ültetvényt, és ezt próbáljuk megmenteni és bióban művelni. Érdekes, mert Liszharmatra érzékeny a fajta, tehát nem egy tökéletes fajta, úgymond növényvédelmi szempontból, illetve az a baj vele, hogy középérésű, és az őzek, meg a szarvasok, azok mindig besegítenek a szüretben, úgyhogy küzdelmes fajta. De ez az egyik kedvenc, mert így önállóan bíborkadarka palaszban országos szinten is egy-két termelőnek van, bióban meg abszolút nincs másnak.
Miért érdemes ilyen régi fajtákat megőrizni, ilyenekkel foglalkozni?
Egy az, hogy piaci rés, és imádják az emberek. Lekorlátozzák magukat a szőlőtőkék, 1,5 kiló per tőketerheléssel dolgozunk, és tényleg, hogyha az őzek nem szedik le előlünk, akkor aranyérmes szőlő alapanyagunk van.
Egyelőre csak a mi birtokunknál van kadarka, de egyébként ezen túl menően pedig a faluban ketten is vagyunk, akik filoxeravész előtti régi fajtákkal is foglalkozunk.
Hoffman Tibor borász.
Hajnoskék, tihanyi kék, laska, csókaszőlő, tarcali, tehát egy Szentesi József úttörő munkássága nyomán mi a követői vagyunk, és elkezdtünk ezzel az elfelejtett fajtákkal foglalkozni, és érdekes és izgalmas dolog ez, és most úgy érezzük, hogy ezeknek a régi fajtáknak ennek van egy felfutása, és egyre nagyobb az érdeklődés a fogyasztók részéről is. A bortermelők oldaláról is egyre többen foglalkoznak ilyesmivel, és alapítottunk egy országos egyesületet, a Régi Magyar Szőlőfajtákért Egyesületet, aminek célkitűzése, hogy népszerűsítse a fajtát, lobbizzunk azért, hogy könnyebb legyen ezekkel a fajtákkal foglalkozni. A kékfrankos az, ami itt az összes termelőt összefogja, mert mindenki azt gondolja, hogy ez egy nagyon nagy potenciálú fajta, ami méltatlanul volt kezelve az elmúlt időszakban, és ezért született ez a fesztivál, de aztán mellé raktuk a kadarkát, mellé raktuk a régi fajták. Ez az, amit mi szenvedélyesen szeretünk mindannyian, úgyhogy ezért csináljuk.
Ez fajtamentésről is szól, nem? Tehát, hogy egy értékmegőrzésről is szól.
Ezek a régi fajták úgy maradtak fenn a filoxéravész óta, mondta, ugye, hogy a Pécsi Szőlészeti Kutatóintézetnek van egy génbankja, ott 104 ilyen fajta található meg. Tehát ez azt jelenti, hogy ott 4-5 tőke van egyes fajtából, és akkor Szentesi Józsefnek beletelt 20 évébe, ő kiválasztott 10 fehér szőlőt és 10 kék szőlőfajtát, amit elkezdett utána felszaporítani. El lehet képzelni, hogy ha onnan a szőlészeti kutatóból csapokat kell elhozni, akkor 5 tőkéről, akkor az meg mennyire sziszifuszi munka, és ő végezte el ezt a forradalmi munkát, és mi vagyunk az ő követői, mert mi már az ő általa válogatott fajtákból tudtuk kiszemezni azt, ami nekünk tetszik. És hát igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy most már Laskából mit lehet, hogy van 3-4 hektár szőlőterület összesen Magyarországon, és még nagyon nagy pofájú akarok lenni, akkor azt szoktam mondani, hogy a világ laska termelésének 10%-a a mi kezünkben van. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ismerjük már fel azokat az értékeket, amik itt vannak, és a miénkek, amik Magyarországhoz kötődnek, és ne dobjuk félre őket, hanem fedezzük fel őket, és próbáljuk ezeket méltó helyükre emelni. Minden más borországban a helyi fajták azok sokkal nagyobb arányban tudtak fennmaradni, mint itt. És azt gondolom, hogy ha ide jön egy turista akárhonnan, akkor ő nem az ezredik sárdonét akarja megkóstolni egy számára kimondhatatlan nevű településről, vagy egy kábérnét, hanem arra kíváncsi, hogy mi az, ami egy itteni helyi fajta, amit sehol máshol nem talál, és ezeket kell megmutatni a vendégeknek.
20. alkalommal nyílt meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete országos programsorozat, mely egyrészt az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt, másrészt az újonnan 16 év után először felállított környezetvédelemért is felelős minisztériumnak lehetőség, hogy elkezdjék a közös munkát az igazgatóságokkal, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy a magyar emberek számára egyre fontosabb az őket körülvevő környezet állapota, és joggal várják el a felelős, átlátható, jövőbe mutató döntéseket. Kulik Bence összefoglalója.
Pénteken a Vajdahunyadvárában a mezőgazdasági múzeum előtt tartották a Nemzeti Parkok hetének nyitó eseményét. Ott volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter, aki többek között arról beszélt, hogy a nemzeti parkok és a környezetvédők mit várhatnak az új tárcával való közös munkától.
A mai nap valójában sokkal több, mint egy rendezvénysorozat kezdete. Ez a természet ünnepe. Annak a természeti örökségnek az ünnepe, amelyhez szinte mindannyian ezer szállal kötődünk. Az élővilág változatossága, vagyis a biológiai sokféleség és az általa biztosított szolgáltatások védelme tehát nem valamiféle hóbort, vagy egy szűk kör zöld ügye, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga, amely biztosítja életfeltételeinket és élhető környezetet biztosít számunkra. Ez különösen igaz napjainkban, amikor a klímaváltozás hatásait egyre gyakrabban tapasztaljuk meg. Az aszályok, a hőhullámok, a villámárvizek vagy pont a vízhiány már nem távoli jelenségek, hanem sajnos a mindennapi életünk része. Azt gondolom, hogy az új környezeti tárca létrehozása önmagában is erős politikai üzenet, amely a társadalomban erősödő környezeti igényekre és konfliktusokra is reagál. Személyes elköteleződésem, hogy olyan minisztériumot építsünk, amely képes megfelelni ezeknek a társadalmi elvárásoknak és a 21. század környezeti kihívásainak. Én hiszek az együttműködés és a párbeszéd erejében. Én úgy gondolom, hogy ebből hiány volt, nem csak a mi szakmánkban, általában az országban. Együtt, összefogva tudjuk egy egészen más pályára állítani ezt az országot, aminek nagyon gazdag és csodálatos a biodiverzitása, csodálatos az élővilága, csodálatos a 10 nemzeti parkunk, a természet őrzői. Én mindig irigyeltem a természetvédelmi őröket, szerettem volna az lenni, és szeretném mondani nekük, hogy igyekszik mindent elkövetni, hogy minél jobb körülmények között dolgozhassanak, minél többen legyenek, mert ők az elsődleges tudói és őrzői a természetünknek.
A nyitó beszédek után körbejártam a standokat, és arról érdeklődtem a nemzeti parkoktól, hogy ők mit várnak a közös munkától, illetve milyen nyári programokkal kedveskednek a látogatóknak.
Kis Mónika, Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai osztályvezetője. Nálunk a Kiskunsági Nemzeti Parknál például indulnak a Tiszavirág váró őrjárataink, hiszen a tiszavirágzás küszöbén állunk, az előrajzás már meg is kezdődött, a tőkésrécék már készen állnak, hogy összekapkodják a felszínre érkező tiszavirágokat, és mi pedig kis hajós túra keretében természetvédelmi őrrel, ilyen kis létszámú túrákat szervezünk, ezekre lehet nálunk jelentkezni, és a tiszavirágzást tekintjük meg, illetve azokat a természeti értékeket, amelyek útközben útba esnek, és látják a hajóból.
Mit várnak most a következő 4 évtől önök számára? Mi lenne a kívánatos? Vannak olyan érdekek, amiket nem tudtak annyira képviselni, de most azt gondolják, hogy a következő 4 évben könnyebben fogják majd tudni érvényesíteni ezeket, vagy legalábbis képviselni?
Mi nagyon örömmel nézünk elébe a közös munkának az élő környezetért minisztériumon belül is, a biológiai sokféleségért felelős államtitkársággal. Rendkívül bízunk benne, hogy tényleg nagyobb hangsúlyt fog kapni az ország életében a természetvédelem, a természetvédelmi értékek védelme, illetve a környezeti nevelés, az oktatás és a szemléletformálásra, amire személyes véleményem szerint is rettentő nagy szükség van a hazai társadalomban.
Én azt gondolom, hogy önöknek azért van nagyon könnyű helyzete a különböző nemzeti parkok között, mert én gyerekként mindig rögtön az Aggteleki Nemzeti Parkra gondoltam, hogyha gondolkoztam, a szalamandra miatt. Mesélne nekünk egy kicsit az állatukról.
Bacsó Zsolt, Aggteleki Nemzeti Park igazgatóság csoportvezető. Ez egy nagyon jó választás volt annak idején, mikor kiválasztották a címerállatunkat, hiszen jellemző is ránk, az igazgatóság is Jósvafőn van, és a Jósvafő igazgatóság környékén egészen közel van a tengerszemtó, és ez egy kiváló szapordóhelye van ennek a két éltűnek, amely ott gyakorlatilag a víz alatt szaporodik egyébként, és utána pedig már szabadtérre, illetve a szárazföldre jön ki, és jellemző állata ott a környéknek. Nyilván nagyon kell rá vigyázni, hiszen nagyon lassan mozog, és ugye autók is járnak környéken, nagyon kell rá vigyázni, de ez érdekes színfold, és valóban erről mindenkinek a Aggteleki Nemzeti Park igazgatóság jutott eszébe.
Mivel készülnek, utolsó kérdés, így a nyárra lesznek-e majd különleges nyári programjaik?
Mindenképpen barlangi koncertjeink vannak, amelyek egészen különlegesek, hiszen a hangversenyteremben az nagyon jó az akusztika, 1000 embert le tudunk ültetni, tehát igazából nagy szabású rendezvényeket tudunk rendezni, természetvédelmi napokhoz köthető rendezvényeink, felszíntúráink, lovas programjaink, tehát bárki egy hetet el tud tölteni nálunk, hogyha rászánja az idejét.
És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország, mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.